Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Japán is szeretne leszállni a Holdon. A távol-keleti ország a múlt héten indított útnak egy rakétát, amely egy holdjárót és egy röntgenes asztronómiai műholdat szállít. A misszióról Herceg Zsolt beszélgetett Kis László csillagásszal, a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával.
Szeptember 7-én, magyar idő szerint hajnal 3-4-2-kor a Tanegashimai űrközpontból a japánok elindítottak egy rakétát a fedélzetén, vagy hát inkább a rakterében, két űreszközzel. Az egyik néhány perccel az indítás után elhagyta a rakétát, tekintettel arra, ez egy föld körül kering űrteleszkóp, az X-RISM lesz majd, vagyis hát ez lett, szépen a pályára állt a Föld körül. A másik pedig ugye a SLIM, ami egy rövidítés, Smart Lander for Investigating Moon, azaz okos leszálló egység, hogy nyomozzunk, vagy vizsgáljuk a Holdat, ami pedig majd nagyjából 10 hónap múlva fog megkísérelni egy leszállást égi kísérőnk felszínén. Tehát igen, a japánok immáron a JAXA, a japán űrkutatási ügynökség keretein belül is megpróbálnak eljutni a Holdunk felszínére. Ugye emlékezhetnék, hogy a Hakuto Air az egy japán magáncég volt, amely tavaly megpróbált már leszállni a Holdon, de az nem sikerült, lezuhant és összetört. Magyarul Japán is, bár egyébként nemzetközi együttműködésben mindkettőben, tehát az X-RISM-ben és a SLIM-ben is, alapvetően megpróbálják magukat fölírni azon országok listájára, amelyek képesek puhán landolni a Hold felszínén. Amivel ők ki akarják bővíteni az eddigi lehetőségeket, az az, hogy sokkal pontosabban, mondjuk így azt, hogy pontszerű pontossággal leszállni oda, ahova érdekes. Ők ezt maguk egyébként úgy fogalmazták meg, hogy ne oda szálljunk le, ahova lehet, hanem oda szálljunk le, ahova akarunk. Tehát magyarul a leszállási pontosságban kívánnak előre lépni lényegében legalább egy nagyságrendet.
A röntgenes asztronómiai műhold pontosan milyen megfigyeléseket, méréseket fog végezni?
A röntgen csillagászati eszköz, ez az X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, ez a japán röntgen csillagászati hagyományoknak a folytatás. Eddig már 6 röntgen űrteleszkópjuk volt az űrben 1976-77 és 2016 között. A legutóbbi az egy viszonylag erős kudarc volt. Az X-RISM az azt tudja, hogy képeket fog készíteni röntgen sugárzás tartományban, illetve színképeket a nagyon forró gázokról odakint az univerzumban, távoli galaxis halmazok röntgen sugárzó plazmáját fogja detektálni, és a nagy kozmikus struktúrák kialakulását fogja vizsgálni. Ugye ők ezt úgy foglalták össze, hogy amiben újdonság ez az X-RISM misszió, a többi jelenleg is működő röntgen űrtávcsőhöz képest, hogy a színképeik sokkal több színt fognak tudni megkülönböztetni, mintha a világot eddig 100 színben látnánk, vagy 100 színben tudnánk bemutatni, ők ezzel szemben 2000 színre föl fogják növelni az elérhető fölbontást, tehát mondjuk így azt, hogy ki fog virágozni a röntgensugárzásban az univerzum képe az X-RISM-nek köszönhetően. 10 hónap ez is egyébként, mire a tudományos közösség számára föl fogják kínálni a pályázati lehetőséget, az első néhány hónapban a mérnöki beüzemelés fog bekövetkezni.
A Holdra azért küldenek a japánok most egy leszállóegységet, mert majd később embert is szeretnének küldeni oda?
A japánoknak az emberes űrutazása az az Artemis program keretein belül fog véleményem szerint megvalósulni, hiszen a JAXA az program, a Lunar Gateway, ugye a holdi átjátszó állomás programjában, ugye az alapvetően a NASA-nak, ESA-nak, a kanadaiaknak és a JAXA-nak, a japán űrkutatási szervezetnek a közös vállalkozása, hogy egy hold körüli űrállomást összehozzanak, ami aztán az embereket is továbbítja lefelé egy esetleges holdbázishoz. Itt most tényleg az az érdekesség ebben a SLIM-ben, egy alig 200 kilós egység úgy fog majd leszállni, hogy a fedélzetén a számítógép azonnali képelemzéssel fogja nézegetni a lefelé néző, hogy na hol van az az érdekes célpont, és amit kijelöltek egyébként leszállási helynek, az 15 fokos dőlés szögű lejtő. Tehát ilyen helyre még tényleg emberiség soha nem szállt le. Azt próbálják elérni, hogy 100 méteres pontossággal oda tudjanak menni, ahol valami érdekes van. Ez ugye ezért érdekes, mert ha látunk majd egy olyan helyet, ahol mondjuk jégdarabok heve embernek véleményünk szerint egy kráterbe, akkor azt nem 10 kilométerre odébb kell megtalálni, hanem tényleg 100 méteren belül kell oda leszállni, hogy ezt értelmesen meg tudjuk közelíteni. Tehát ez egy nagyon fontos és érdekes technológiai demonstráció lesz, hogy a fedélzeti képelemzővel az utolsó pillanatokig korrigált leszállást képesek a japánok megvalósítani.
Feltűnt nekem, hogy minden nemzet külön-külön megy a Holdra. Korábban megszoktuk, hogy nagy összefogások vannak, nemzetközi együttműködések. Miért egyenként repked minden nemzet, amely megteheti a Holdra?
Szerintem az indiaiakra érdemes visszagondolni. Ugye a legutóbbi Chandrayaan 3 az azért 2023-ban ment, mert a korábbi az kudarcos volt, a Chandrayaan 2 2019-ben. Az pedig azért volt kudarcos részben, mert sok évet csúszott, mert vártak az oroszokra. Azt például egy orosz-indiai együttműködésben kívánt megvalósulni még 15 évvel ezelőtt, aztán egyszer nem működött. És azt is kiszokták emelni, hogy most például az indiaiak egy hollywoodi filmnek a költségvetéséből mentek el a Holdra. Tehát a néhány 10 millió dollár, vagy mondjuk így azt, hogy 100 millió dollárnál kisebb összegű valami, azt ha a magyar forintra jelenleg árfolyamon lefordítjuk, az a 40 milliárd forint. Igazából egy erős gazdaságú országnak ez nem tétel. Az, hogy technológiában megmutassák azt, hogy mi most jók vagyunk, ezt egy ország meg tudja csinálni. Az egyik japán autógyár, a Mitsubishi például az egyik fő részvényes ennek a holdi leszállónak, tehát ők maguk is terjeszkednek. Tehát mondhatjuk azt, hogy nagy vállalatokat is érdeklő tevékenység az, hogy elmenjünk a legközelebbi égitestre, és ez nemzeti büszkeség mellett a nemzetgazdaságoknak az erősítését is szolgálja, és ebben az együttműködés majd akkor jön, amikor már össze tudják tenni a tudásukat egy igazán nagy volumenű vállalkozás, hogy az Artemis program és a Lunar Gate az már ilyen. Azt már egyik ország sem tudja önmagában egyedül megcsinálni, mert az már túl nagy falat mindenkinek.
Sigma, a holnap világa.
Rehabilitációs robotok és mesterséges intelligencia is segíti a legsúlyosabb állapotú betegek ellátását az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben. Az új eszközök jelentős mértékben felgyorsíthatják a több hónapos rehabilitációt. A robottechnika alkalmazásával a súlyos stroke betegek, illetve gerincvelő sérültek a gyorsabb felépülés mellett komoly életminőségbeli változásra is számíthatnak. Erről beszélgetett Tatár Tímea Cserháti Péterrel, az OHRI orvosigazgatójával.
Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet két éve az Országos Mozgásszervi Intézet részeként végzi Magyarországon a legsúlyosabb rehabilitációs esetek elég tartós gondozását, értve itt agysérülteket, gerincvelő sérülteket, dupla amputáltakat, politraumatizáltakat, akiket az ország minden részéből, főleg intenzív és idegsebészeti baleseti osztályokról kell átvennünk, és gyakorlatilag gyakran a 4-5-6-10 hónapig tartó folyamat révén kell a súlyos sérült állapotban, funkcióképes, önellátóképes, higiéni, vegetatív szempontból jó állapotú, és nyilván maximális a mobilis, önellátó és a társadalomba is reintegrálható, jó esetben korábbi munkahelyre, iskolájába visszatérni képes embert fejlődni belőlük. Nagyon komplex team dolgozik itt, az ország speciális szakorvosoktól, logopédusokon, pszichológusokon, gyógytornászokon, konduktorokon át a nagyon magasan képzett ápológárdáig, hiszen nagyon sok speciális ápolási feladatot kell megtanítani a betegeknek, amiket gyakran odahaza családtagjaiknak kell majd végezni. Hát ez az a komplex tevékenység, amit a országos területi kötelezettséggel végez, mint országos gyógyintézet, ez az intézet is.
Maga a rehabilitáció az mennyire gyorsan fejlődő terület, illetve magyar intézményként mennyire sikerül ezzel lépést tartani?
Világszerte az egészségügy minőségének a javulásával sokkal nagyobb számban sikerül olyan embereket életben tartani és stabilizálni, aki korábban ez nem történt meg, de hát azért régebben egy ilyen magasnak gerincvelő sérülés után az emberek rendszerint fiatalok elhunytak háborús sérülőként a különböző szövődményekben, ma pedig a speciális katéterezési, mobilizálási technikákkal életben tarthatók, és különböző speciális eszközökkel, robotikus elektromos kerekesszékekkel és egyéb eszközökkel mobilissá és önellátóvá tehetők részben, de hát elképesztő a fejlődés, ennek nagyon izgalmas szakmai komplexuma is van, értve itt azt, hogy a speciális rehabilitációs pszichológia, egy a neuropszichológiának hívják, mellett a logopédia, nyelésterápia az utóbbi években egy nagyon dinamikusan fejlődő terület, de most már legutóbb időben az ergoterápia, a foglalkozásterápia, a zeneterápia, amelyik a súlyos sérültek beszédképességénél is nagyon fontos, vagy most a legutóbb a táncterápia is, itt letette meg a lábát az intézetben, de hát Parkinson vagy más ilyen merev betegségekben szenvedő embertársainknál a táncterápia egy szenzációs lehetőség arra, hogy a ritmikát, a mozgást újra hangolják. De hát mi is sokat tanulunk itt az elmúlt években egymástól is, és egy nagyon színes ilyen tím az, amelyik országos szinten vezeti ezt a munkát, és azok a tapasztalatok, amik itt beválnak nemzetközi vagy saját kidolgozásban, azokat kell elterjeszteni ország szerte. Ez egy országos intézet feladata, hogy ezt a körülbelül 10 000 ágyas nagy szakmát, ugye hiszen rengeteg helyen vannak rehabilitációs ágyak Magyarországon, ilyen szempontból segítse, támogassa, vezesse, koordinálja. Ugye tanszékek működnek nálunk, a Semmelweis Egyetem tanszéke, de itt működik a Pécsi Egyetem tanszékvezetése és a Szegedi is. 4 éve indult meg a medikus oktatásban a kötelező rehabilitációs kurzus angol, magyar, német nyelven itt nálunk, de nagyon dinamikus fejlődés az utóbbi években, és ebben a fejlődésben ágyazódik bele ez a modern technológia érkezés a rehabilitációba is.
Hogyan, milyen formában jelent meg egyrészt a robotika, másrészt a mesterséges intelligencia terápiák során?
Az országos intézetek egy uniós pályázati lehetőséget kaptak ezelőtt 4 évvel, és nagyon sokan ebbe az irányba fejlődtek, létrehoztak például a Idegsebészeti Intézet egy stroke diagnosztikai hálózatot a súlyos stroke esetek gyors kiszűrésére és műtéti ellátásának megoldására, vagy a jól ismert robotsebészet mondjuk az onkológiai intézetben is ehhez kötődően fejlődött, és logikus volt, hogy nálunk ebből a kb. 1,3 milliárd forint nagyságú keretből pedig a világszerte és Európában, sőt már a visegrádi országokban itt mellettünk is 10-esével működő ilyen speciális humán kineziológiai laboratóriumot létrehozzuk először itt az országos intézetben. Sok tapasztalata volt a kollégáimnak már ezzel, hiszen ilyen nemzetközi együttműködésekben már kipróbálhattunk ilyen eszközöket, de ilyen nagy számban csak ebből a pályázati keretből tudtuk ezeket beszerezni. 2 helyen kellett a képzést elvégeznünk a járvány ideje alatt, ami nem volt egyszerű. Prágában és Grazban volt az a 2 nagy központ, ahová magunk orvosok, terapeuták is kimentünk, és aztán az ottani tudással indítottuk be itt ezt a központot, hogy a kollégáknak le kellett vizsgázni a gépek használatából, licenszet kellett szerezni, és így ma már teljesen jogszerűen működik ez a kb. 25 ilyen speciális készüléket tartalmazó labor. A gépek egy része nem a laborban van, hanem az osztályokon. Hát vannak olyan eszközök, amik az osztályokon a járástanulás közben fölcsatolhatók a beteg bénult lábszárára, és olyan ütemben ingerlik a láb vagy a comb izmait, hogy a járást segítik, nem kell hozzá külön eszköz vagy ortézis, hanem a félig mozgó részlegesen sérült végtagot tanítják egy jobb járás mintára. Vagy olyan eszköz is van például már a birtokunkban, amelyik a súlyos gerincvelő sérülteknél gyakori, ugye agyi keringés zavart, hiszen ők a felülnek, elájulnak a fejükből lefolyó vér hiánya miatt, és ezt egy speciális asztal, amelyik lassú döntés közben folyamatosan mozgatja a beteg alsó végtagjait, megakadályozza, és sokkal korábban, hetekkel korábban ki tudjuk venni a súlyos gerincvelő sérültet az ágyból és vertikalizálni, de hát függőleges pozícióba tudjuk hozni, amelyik ugye a kerekesszékbe való átülés és onnantól kezdve a mobil rehabilitáció elemi feltétele. Tehát ez egy hihetetlenül izgalmas eszköz, amelyik kézzel foghatóan hetekkel megrövidíti a rehabilitáció előkészítő első ágyban lévő szakaszát. És nyilván, ahogy a betegeink állapota fejlődik, egy ilyen lépcsőzetes sor mentén lehet fölépíteni egymás mögé a eszközöket, kezdve itt a robotikus járógépekről, amik a kisebb mozgásra alsó végtagok törzskontroll hiánya mellett tanítják meg a beteget arra ismét, hogy hogyan tudja a törzs izmaival egy játékos felületen, miközben gyalogol a robot rögzítette térd csípő bokával, és a robot mesterségesen jár, de közben neki már meg kell érezni újra a ritmus, meg kell érezni a testegyensúlyt, és közben mindezt egy monitoron játékos feladatok legyőzésével kell megtennie. Ha tovább fejlődik az adott páciensünk, és az alsó végtag izmai már erősebbek, akkor felfüggesztett, speciális fejlett technológiával működő futópadra tudjuk föltenni, ami hasonlít a kardiológiában használt futópadhoz, de egy más a cél, a beteg elé vetít járda elemeket, zebrát, kockát, át kell lépni az akadályt, előtte a nagy hatalmas monitor falon egy városképe látható, zajokkal, autókkal, és közlekednie kell, egyenes vonalon kell tudnia járnia, ki kell kerülni a lyukakat a járdán, és ezt tanítja tulajdonképpen játékosan az eszköz, és eközben megint tovább fejlődik, most már csak részleges felfüggesztéssel az egyensúly érzék, és ha az így megy tovább, akkor az adott beteget ki is tudjuk hozni ebből a vizsgálóból, és ki tudjuk vinni a folyosóra egy harmadik robotikus eszközzel, amelyik egy ilyen kapuszerűen gördíthető, és már rendes utcai terepen is kellően tudja óvni a beteget közlekedés közben az eleséstől és a megbotlástól, és mindig tudja csökkenteni a testsúlyát, amennyivel terheli az alsó végtagokat, és ezzel szép fokozatosan lehet fölépíteni ezt a mozgást. És akkor a végén azok a betegeink, akiknek nem jön vissza a mozgás az alsó végtagjaiba egy komplet bénulás miatt, áll rendelkezésre az exoskeleton nevű eszköz, egy külső mesterséges váz, ilyen robotikus motorok a csípő és a tér magasságában mozgatják ezt a karbon szálakból felépített könnyű ruhát, tulajdonképpen a beteg hátán viselő hátizsákban a akkumulátort hozzá, és ezzel teljesen szabadon felfüggesztés nélkül, de viszont az alsó testfél ugye megtámasztásával tud közlekedni síkterepen, sőt a fejlettebb eszközökkel lépcsőzni is. Németországban több száz olyan fiatal gerincfelősérült van, aki már hazaviheti ezt az exoskeletont, és odahaza az ismert számítások szerint 10-12 kilométert járni, függleges helyzetben létezni, dolgozni tud, ami borzasztó fontos nyilván az ő lelki egészsége szempontjából is, nem a kerekesszékből látja embertársai hasát, hanem azonos magasságban van. Nem nagyon jó a szervezetnek a függőleges pozíció, zsigereknek, izmoknak, csontoknak a terhelés nagyon jó, miközben egyébként egy passzív járóeszköz. És akkor lehetne sorolni a felső végtag ízületeire külön-külön kidolgozott robot eszközöket vagy fejlett technológiával, amik az új finom mozgásokat egy stroke betegnél a könyök és alkar, illetve a váll mozgásait próbálják játékos formában a beteg figyelmét elvonva és arra feladatra koncentrálva, amit a robot és az eszköz segítségével a monitoron meg kell valósítania. Az a jó benne, hogy a beteg minden nap látja a fejlődést, látja azt, hogy mit ért előző a pontszámban, és látja azt másnap. De nagyon jó feedback ösztönző, hogy menjen, dolgozzon, mert hiszen kézzel fogható az eredmény. A robot nem fárad el, mindig ugyanazt a megtanított mozgást gyakorolja a beteggel, mert nem tud hibázni, nem tud kevesebbet vagy többet adni, pontosan lehet számolni különböző műszaki paramétereket ennek kapcsán, de hát fizikai követés, a tudományos vizsgálat is alapos, de a robot nem egy csodaeszköz, és nem helyettesíti a gyógytornászt sem, de csak gyógytornász felügyelettel, ennek a komplex, ahogy mondtam, fizioterápiából, sport, hidro, ergoterápiából, zeneterápiából és egyebekből álló rezsimnek a része, nagyon hasznos része. Nagyon sokat gyorsít a beteg állapotának a javításán ezen a folyamaton, de nem szabad fetisizálni, de hát maga a robot nem okoz csodát, nem teszi áróvá a kompletten harán bénult beteget önmagában, de nagyon sok szempontból tud segíteni az ő fejlődésében.
Tudom, hogy nem a legszerencsésebb a kifejezés, de mennyire éri meg közfinanszírozottan alkalmazni ezeket a robotterápiás eszközöket?
Ezek nagyon kemény kérdések, mert az egészségpolitikai döntések lényegét húzzák alá, hogy adott költségvetésből mire, mit költünk. De tudjuk, hogy vannak nagyon drága terápiák, a sajtóban sokat hallottunk róla, amik kisebb számban tudnak igen súlyos állapotú, vele született problémákon segíteni, több százmilliós nagyságrendben egy-egy esetben. Itt egy-egy exoskeleton jelenleg 40 millió forintba kerül körülbelül a közbeszerzési árát tekintve, de ezzel egy fiatal gerincvelő sérült munkaképessé válik lényegében Németországban, hogy ezt ismerte fel a biztosító, és most már nagy számban bérel gerincvelő sérülteknek ilyen exoskeletonokat, akik egyébként csak aktív székkel tudnának az utcán közlekedésre lépcsőzni, nyilván nem, de hát számos funkciótól ugyanesnek, de a német biztosítónak ez megéri, mert ugye az adott állampolgárt ezzel ő munkaképes adófizető emberi teszi, nem beszélve ennek a biológiai előnyeiről, amit előbb már beszéltem a függőleges pozíciónak, de itt is a mi esetünkben egy olyan eszköz, amelyik egy súlyos négyvégtag bénult, gyakorlatilag szubintenzív ágyon fekvő gerincvelő sérültet néhány nappal később képes szép lassan, fokozatosan, de néhány nap alatt felállítani és függőleges pozícióba hozni a testét, és ezzel rehabilitációra alkalmassá tenni, az néha 2-3 hónapot spórol meg, ha szabad így mondani, mert sajnos van, ami régebben csak azt tudtuk csinálni, hogy a beteg elektromos ágyának a fejét emeltünk naponta 5-5 fokkal, és próbáltuk a testet lassan hozzászoktatni a függőleges pozícióhoz, de nagyon hullámzó volt sikeres. Gyakran 2-3 hónapig is eltartott, mire egy igazán komoly, komplet nyaki harángbénulás esetében ezt el tudtuk érni. Na most ez 2 héten belül megtörténik, tehát az 6-7 ápolási különbség úgy beteg terhével, családi terhével, és nem mellékesen intézményi terhével, aminek a számítások szerint gyakorlatilag 1-2 év alatt, akár 1 éven belül is meg tud térülni, idézőjelben, hogy egy-egy ilyen készülék. Nyilván többieknél nehezebb ilyen közvetlen összefüggést számítani, hiszen egy felső végtagi funkciójavításnál sokkal komplexebb számításokat kell végezni. Van a labornak egy diagnosztikai rész, amelyik szintén ilyen digitális elektronikus formában méri a különböző funkciókat, és méri a kezelések közben és végén is, vagy mérheti, és ezzel is próbáljuk objektivizálni azt a javulást, amit ennek kapcsán tudunk érni. De hát látványos ez a fejlődés, látványos az, hogy a világ számos országában most már tucatjával alakítják ezeket a laborokat. Csehországban talán 10 fölött is van most már országosan a számuk, mert nyilván a rehabilitációs folyamatban olyan előnyt jelentenek a fenti számítások mentén, amit érdemes biztosítói oldalról ráadozni.
Tulajdonképpen a magyarországi terjedést segíti az elő, hogy ezek az újfajta terápiák most bekerültek a rehabilitációs ellátásba, hogyan ez a magyar közlönyben is megjelent?
Ez önmagában azt jelenti, hogy mi egy uniós projektből megvalósítottuk azt, ami körülöttünk számos országban már az ottani gyakorlat része, de ugye ennek a fenntartása azért igényel költségeket, önmagában a karbantartási és műszaki igény is nyilván létezik, rezsi igénye is van az adott helységeknek, de leginkább is nyilván a ott dolgozó, erre specializálódott gyógytornász kollégák bére, és ugye az oda tartozó adminisztrátorok, orvos kollégák, betegszállítók, akik a labor munkáját segítik, bére is valami módon rávetül erre az egységre, és hát ennek a fedezete az, ami ugye eddig a mi számunkra nem létezett. Most a egészségbiztosítóval történt számítások alapján modelleztük azokat a pontszámértékeket, amik fedezik az adott terápiákat. Eddig jelentős erőforrás különbség van köztük, hiszen egy felső végtagi eszközt néhány perc alatt föl lehet szerelni a beteg felső kezére. Egy exoskeletonba átalakítani az eszközt a beteg méreteihez bizonylagtan 20-30 perc, és gyakran a betegszállító segítségét igényli a gyógytornász mellett. Ezeket is súlyoztuk a pontszám számításokban, és ez azt jelenti, hogy most szeptembertől lényegében valóban a biztosító felé a jogszabálymódosítás következtében mi lejelenthetjük ezeket a tevékenységeket, de hát ezt a fajta fedezetet a közfinanszírozás mindig azt jelenti, hogy ugye a rendszerünk fedezni kívánja az egyes ilyen egészségi tevékenységeket valamilyen szinten, és ez most megvalósult.
De ez most azt is jelentheti, hogy amit ön is mondott, hogy Németországban már felismerték és hazavihetik, és ezzel írik a mindennapi az érintettek?
Azért csak az exoskeletonra vonatkozik, erre a speciális robotikus járógépre. Az összes többi eszköz az csak kórházi körülmények között használható. Ugye ezek azért fokozott kontrollt igényelnek, itt súlyos sérültekről beszélünk, akiknek izomgörcseik vannak, súlyos csontörések után és egyebek után vannak, de nagyon szoros orvosi kontroll is kell hozzá, hogy ez biztonságosan működhessen. Egyrészt, másrészt pedig az eszközök kifejezetten kórházi körülmények között használhatók. Kivétel az exoskeletonok egyfajtája, amelyik úgynevezett életmód exoskeleton, ahol a beteg bizony fél éves tanulás után, és ez még nálunk is csak gyakorlatilag pilot kutatási szakaszban van, kell, hogy képessé váljon arra, hogy biztonságosan lefölszerelje az eszközt az alsó végtagjaira, biztonságosan a szabályzórendszer föl tudja csatolni a csuklójára, akkumulátorokat föl a hátára, és ezek után el tudjon vele indulni, le tudjon vele ülni, meg tudjon vele állni, esést tudjon megelőzni, és később lépcsőzni is tudjon. Ez egy fél éves intenzív tanulási folyamat, amelynek az eredményeképpen ezzel a speciális eszközzel a német biztosító megfelelő körülmények között úgynevezett életmód formában is támogatja az eszköz használatát. Ez nálunk még nincs ebben a pillanatban, és ennek is az elején vagyunk, egy-két-három ilyen beteggel tudtunk elkezdeni dolgozni, most publikáljuk az eredményeket majd ennek kapcsán. Itt most csak ott tartunk, hogy az exoskeletont a kórházi gyakorlatban a tréning során használhatjuk, és ezt finanszírozza a biztosító, hiszen ezzel is javítjuk adott esetben a betegünk járásképét, izomerejét, függőleges pozícióhoz való hozzászokását. De ugye a hosszú távon a német biztosítóhoz hasonló modellben még nem dolgoztunk, az most nem volt még a feladatunk, és hát még eléggé előtte is állunk, hogy ezt elvégezzük.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.